A műsor vendége dr. Jókai Kinga, gyermekgyógyász főorvos, az Egyesült Államok Gyerekorvosi Kamarájának tagja. Ezt rögtön azért hangsúlyozom, mert olyan volt már nagyon sok esetben, hogy Magyarországról elszármazott, Magyarországról külföldre utaz és külföldön munkát vállalni akaró orvosok honosították külföldön a diplomájukat, de állítólag majd javítson ki, hogyha ez a történet nem is zajlott. Amikor hazaérkezett Magyarországra, akkor bizonyos problémát okozott a magyar hatóságoknak, hogy Amerikában doktorátust és Amerikában gyakorlatot szerzett orvos miért akarja Magyarországon honosítani a diplomáját. Üdvözöljük Jókai Kingát a műsorban. Hogy érkezett haza Magyarországra, és hogy született meg ez a döntés, hogy gyerekorvosként Magyarországon folytassa pályafutását az Egyesült Államok helyett?
Alapjában véve arról volt szó, hogy férjem akart Magyarországra költözni, mert ő felvidéki magyar, és úgy érezte, hogy majd hazajön Magyarországra, és hozza a családját. Velem Chicagóban találkozott, ott alapítottunk családot, és nekem sose volt tervemben Magyarországra költözni, ameddig ő nem hozta fel, és én igazából ilyen passzív voltam az egészben, hogy na jó, hát akkor egy kis kaland, eljövünk néhány évre, megtanulok végre tényleg jól magyarul, gyerekek is akkor járhatnak a jó magyar sulikba, és lesz, ami lesz, majd utazunk, és ilyesmi. De megérkeztem, és rögtön láttam, hogy ez nem fog menni, hogy én otthon ülök, és bont-bont teszek, és hát a gyerekek egész nap iskolában, és én pedig hát egy képzett ember vagyok, és szeretem is a szakmámat, és rögtön kezdtem körülnézni, hogy akkor dolgoznék. Hát igaz, hogy elég furcsán néztek rám, hogy én Amerikából jövet, miért is akarnék itt dolgozni, mint gyermekgyógyász. A többiek, akik sorban álltak, főleg erdélyek voltak, vagy délvidékiek, vagy kínaiak, vagy ilyenek, és igazából nyugatról nem igen volt ilyenre példa, de végül is nagyon örülök, hogy megcsináltam.
Hogyha nem is saját döntés volt, akkor hogyha most utólag esetleg értékelni kellene a hazaérkezését, volt értelme hazajönni? Mert Tarnai László fogalmazott úgy ebben a műsorban, hogy két jó döntése volt az életben, mutatott is egy német újságcikket, ezek is ezt emelték ki a főcíme, hogy két jó döntése volt, amikor elment ugye 56-ban, és amikor visszajött. Jókai Kinga hogy élte meg, hogyha ugye nem is a saját döntése volt, hanem a férje döntése, hogy hazajöjjenek?
Hát azért nem mondanám, hogy fenékig tejfel volt ide költözni. Azt sem mondhatom, hogy minden tökéletes Amerikában, csak más. Egyszerűen más. Van, ami ott sokkal jobb, van, ami itt sokkal jobb. Ott például ügyintézni, az semmi gond, bevásárolni szintén, tehát ilyen szolgáltatásokban mindenki udvarias, kellemes, megcsinálnak bármit, amit kérnek tőlük. Itt meg jók a vakációk, sokkal szebb az időjárás, valahogy közelebbi kapcsolatok teremnek az emberek között, úgy érzem, legalábbis bizonyos emberek között, akkor is, hogyha úgy a nagy társadalom általában nem jóindulatúan nézi az ismeretlent. Hát szóval itt is van jó, ott is van jó. Nem 100%-os.
De hát ugye önnek igazából nem ismeretlen Magyarország, hiszen magyarként született magyar szülőktől. Hallották már a műsorban az ön testvérbátyját is, Jókai Károly urat, aki elmesélte a családi történetet. Tehát azért ön nem is egy akármilyen családból származnak, nem is akármilyen háttérrel. És hogyha a gimnáziumra visszatérünk, hiszen a gimnáziumról szól ez a sorozat, hányszor kellett igazából megtanulni magyarul, hiszen Amerikából átkerültek Burkászlőbe, Burkászlőből gondolom vissza Amerikába, és utána most Magyarországra. Jelentette valamilyen problémát ez a nyelvtanulásban, vagy a magyarságát hogy tudta megélni ez alatt az idő alatt?
Én Chicagóban születtem, és első nyelvem magyar volt, azonban 5 éves koromban kezdtem az óvit, aztán az iskolát, és akkor persze ott minden angolul ment. A szüleim nagyon szigorúak voltak, és mindig csak magyarul szabad volt otthon beszélni, és aztán jött a cserkészet, gondolom, hogy talán a többiek is mondtak egy-két szót arról, hogy az mennyire jó hatással volt, és nevelőeszköz, és buli, és hát igazából azt mutatta, hogy van értelme magyarul beszélni, nem csak a nagymamával, meg a szüleinkkel, hanem vannak fiatalok is, és hát ezt úgy szokták mondani, hogy pozitív magyar élmény, tehát, hogy jó dolog magyar lenni, ezt nevelte belénk a cserkészet, de hát az is egyszer van hetente, és hát egy nyári tábor nyáron. Édesanyám úgy érezte, hogy ez nem elég. És akkor 10 éves korban, amikor kamaszottunk, és már egyre távolabb álltunk attól, hogy a kis magyar otthonunkban csak magyarul beszélünk, és egyre többet voltunk persze az amerikai barátokkal, meg az iskolában, meg a nagyvilágban, akkor elhatározta, hogy na, akkor most ideje még egyszer magyarságot iktatni belénk, és akkor küldött el minket Kasszliba. De én azért elég jól beszéltem, sőt, írni és olvasni is tudtam, mire odaérkeztem nagymamámnak köszönhetően.
Ha már most megérkezünk a gimnáziumba, legalábbis az emlékek szárnyán, hogy fogadták, és milyen érzésekkel tudott beilleszkedni itt a Kolostorvárban, bencés szerzetesek, kedves nővéreket, más világi pedagógusok közé, és egyáltalán Bajorországban, hiszen pont a Jókai Károly említette, hogy Amerikából megérkezni a kis Bajor faluba, az egy döbbenetes élmény volt legalábbis számára. Kegyet, hogy élte ezt meg?
Hát igazából nekem egy nagy kaland volt az egész. Olyan volt, mintha egy ilyen tündérvárba érkeznék, és hasonlított az egész egy cserkésztáborhoz, csak hogy nem egy hetes volt, hanem 9 hónapos, szeptembertől júniusig, és hát mindenki más is, aki diák volt ott, ugyanúgy más honnét származott, sokan egy szót se tudtunk németül, és én nem is éreztem azt, hogy Németországban vagyunk. Én Magyarországon voltam, egy kis magyar várban. Az lehetséges, hogy a faluban már németül kellett kérni a tejet, meg a csokit, de én tényleg teljesen úgy éreztem, mintha magyar földön lennék, miközben ott voltam. Nem éreztem idegenbe magamat, sosem.
Nem volt egy dac a szülőkkel szemben, hogy most miért kell idejönni, miért küldik el a nagy szabadságból, azért egy viszonylag kötött életmódba?
Én nagyon élveztem. Elejétől végig, én 2 évet töltöttem ott, 12 és 13 éves koromban, és engem egyáltalán nem befolyásolt negatívan, sőt, az egy kicsit olyan kihívás is volt, hogyha már az apácák nem engedik a fiúkat oda, akkor most az ember hogy fog kiszökni, meg hogy fogja kicselezni őket, meg tehát ilyen szempontból, meg aztán a templomban, amikor ültünk, akkor voltak a padsorok, és a sor végén volt a legjobb ülés, mert a másik sor pedig az meg a fiúk voltak, és akik a sor végére kerülhettek, azok talán dobálhattak egymásnak üzeneteket. Tehát ez, nekem igazából vicc volt az egész, és jó kedv, és hát hogy tudjuk kikerülni azt a rengeteg szabályt. Nem azt mondtam, hogy nagyon rossz alkotó voltam, mert az én azért bizonyos korlátokat azért betartottunk, de végül is egyáltalán nem volt rossz, hogy szigorúak voltak.
Milyen volt ez a tanári kar? Mert már más beszélgetésekben is ez felmerült, hogy ugye mindig a növendékekről beszélünk, hiszen az egykori diákokat mutatjuk be ebben a sorozatban, de megpróbálunk azért emléket állítani azoknak a nagyszerű embereknek, és akik lehetővé tették azt, hogy önök tanuljanak, és lehet, hogy önök pedig bennük tartották a lelket, nem? Hogy egyáltalán taníthatnak, és fenntarthatják ezt az iskolát.
Hát szigorúak voltak a tanárok, és volt olyan, aki igazából nem is volt olyan jó tanító. De becsültük őket tényleg, mert tudtuk, hogy alig-alig kaptak fizetést, egy pici faluba rekesztették magukat, családjukat, ezért még a világiak is felvették az ilyen rendben élő papok és apácáknak az életmódját, hogy abszolút minimálisat költeni, és minden csak a templom, meg az iskola, meg a magyarság. Tehát mi azért láttuk, hogy ez tőlük nagy önfeláldozás, és azt tiszteltük bennük. És hát én mai napig is egy jó néhány tanárt még mindig hatalmas nagyra tartok.
Gyerekként hogy élték meg ezt az egész emigráns létet? Tehát önökben mennyire csapódott az le, hogy kint az akkori magyarországi körülményekhez képest azért jó körülmények között voltak, és az egy szabad országban éltek. De hát tudhatták azt, miután önök is azért jöttek haza rokonokat látogatni, tudhatták azt, hogy a lajtán túl azért egészen más az élet. Mennyire tudták ezt átélni gyerek? gyerekként, 15-16 évesen, amikor látták ezt az őrületes különbséget, látták a kommunista terror alatt élő embereket, és látták a szabad Németországot, az Egyesült Államokról nem is beszélve.
Mi úgy éreztük, hogy most nálunk a stafétabot, hogy a szegények Magyarországon ezzel most nem tudnak foglalkozni, vagy veszélyes lenne, és hogy emiatt nekünk volt felelősségünk. Például, amikor mi igazából nem sokat jártunk vissza Magyarországra, mert pénzünk se volt rá, és alkalmunk se nagyon, csak akkor, amikor Kasszliba voltunk, és emlékszem, hogy eljöttünk Magyarországra, nekem akkor először életemben, nekem elég nagy nyomot hagyott ez a szürkeség, és ez a kopottság, és el kellett menni a rendőrségre, és bejelenteni, hogy itt vagyok, és hogy jaj, nem szabad hangosan beszélni a liftbe, meg a villamoson, meg ilyesmik, tehát hogy elég nyomasztó volt. Azonban egyszer elmentünk sétálni az egyik unokatestvéremmel, és mi a cserkészindulót tanítottuk meg neki, mert erre neki nem volt lehetősége, ő pedig a székely himnusz nekünk. De hát azért meg lehetett találni azokat az embereket, akikben benne volt ez a tiszta lelkűség és a nemzeti érzés, csak hogy ezt nem tudták úgymond praktizálni nyíltan, és éreztük, hogy nálunk a stafétabot, és mi kell vigyük tovább. Ugyanúgy, mint a külföldi Magyar Cserkész Szövetség, ők is 45-től kezdve, minthogyha semmi se történt, csak hogy éppen külföldön folytatták, és amikor itt újra megnyílt arra a lehetőség, hogy lehessen cserkészkedni, akkor ők jöttek ide, hozták a kiadványokat, az első néhány csoport segítisztet őt képezték ki, és utána azt mondták, hogy jó, most már vihetik tovább.
Esetleg ön a mai napig kapcsolatban áll a cserkészekkel, vagy részt vesz a mozgalomba, vagy támogatja őket?
Hát olyan nincs, hogy valaki cserkész volt. Az ember vagy cserkész, vagy nem az. Tehát én abszolút, én egész kiskoromtól kezdve kezdtem, és amikor eljöttem Chicagóból, akkor én voltam a csapatparancsnok. Tehát ott akár 80 éves embereknek is van ott szerepük, hogyha nem is parancsnokként, hanem taníthat népdalt, vagy faragást, vagy amihez éppen ért. Tehát ez nem egy korhoz kötött, egész életébe végzi az ember. És sőt, én most nagyon szerettem volna a Jubi táborra is elmenni, ez egy ilyen világtalálkozó, csak nem jött össze, de majd 5 év múlva akkor nagyon igyekszem ott lenni.
Gyermekgyógyászként, orvosként ezért gondolom eléggé kitölti a napjait, a napi munka. Hogy tud részt venni bármilyen karitatív tevékenységben, hiszen az alumni, az öreg diákok egyesülete, és az itthoni, hazatelepült régi öreg diákok, ahogy az eddigi beszélgetésből is kiderült, próbálnak tevékenyen beilleszkedni a magyar társadalom életébe, illetve a határon túli magyarság életében. Önnek, mint gyerekgyógyásznak, van-e arra ideje, hogy bárkinek tudjon segíteni, vagy esetleg velük együtt egy közös karitatív akcióban részt vegyen?
Hát mindenki megteszi, amit tud. Én azért időmből olyan nagyon sokat nem tudtam nekik áldozni, de hát a pénz is van, hogyha mondjuk én nem érek rá, akkor segítem azt, aki jobban ráér, és el tud menni Kárpátaljára nézegetni óvodákat, vagy öreg otthonokat.
A beszélgetésekben szintén fölmerült már egy olyan kérdés, hogy amikor Magyarországon értékelik az emigránsokat, a Magyarországról elszármazott emigránsokat. Ugye sokan sérelemként élik meg azt, hogy ugye milyen sokan hagyták el annak idején az országot. Akik pedig elhagyták, azok pedig olyan sérelmet élnek meg, hogy nekik miért kellett külföldre menniük. Ön találkozott-e azzal a kérdéssel, hogy ki a jobb magyar, aki az anyaországi magyar, vagy aki elszármazott innen, vagy ne agyista, aki még vissza is jött azon túl, hogy egyszer elhagyta ezt az országot?
Hát szerintem ez személyfüggő, tehát lehet az ember jó magyar Székelyudvarhelyen, vagy Chicagóban, vagy Budapesten. Néha azt látom, hogy Budapesten még nehezebb jó magyarnak lenni, mert sok negatívum zúdul a fejére, és nekünk, mint emigráns magyarok, legalábbis engem úgy neveltek, hogy minden, ami magyar, a szép és jó és nemes, és én ezzel a hozzáállással költöztem úgymond történelmileg vissza, nem vissza, mert én még sosem éltem itt, és nem én vagyok az, aki menekült, hanem a nagyszüleim. És hát volt egy-két csalódásom, de aztán túltettem magam rajta, és meg kell egyszerűen találni azt a jót, ami létezik.
Amerikában születettként, és Amerikából elszármazottként. Hogy ítéli meg azt a kérdést, ami Magyarországon, amióta a rendszerváltás megtörtént, és amióta ez a multikulturalizmus, a liberalizmus igazából a társadalmi kultúra vagy a közélet alapjává vált, vagy legalábbis irányadóvá vált. Sokan azt mondják itt Magyarországon, hogy nem kellett volna mindent, és nem kellene mindent átvenni Amerikából, nem kellene majmolni Amerikát, nem kellene majmolni a nyugat-európai vagy liberális kultúrát. És én már sok olyan amerikaival találkoztam, nekem is vannak személyesen jó barátaim, akik azt mondják, hogy azok a dolgok, amik itthon vannak, amik arra hivatkoznak, hogy ez ugye Amerikából jött, sokszor kint nem is található meg, vagy már régen elfeledték. Hogy látja itt élő magyarként, magyar-amerikaiként, hogy a jó úton járunk, a jó dolgokat vesszük át Amerikából, vagy a rossz dolgokat?
Hát is. Sajnos elég sokszor inkább a rosszabb dolgokat. Engem inkább az zavar, hogy sok ember úgy ítéli meg, hogy ami külföldi, nem direkt amerikai, hanem bármi, ami külföldi, az jobb. Az jobb a magyarnál. És ez abszolút nem igaz. Főleg amerikai szemmel nézve látom, hogy mi minden szép is jó, és nem elérhető Amerikában, ami itt létezik. És azt úgy lenézik, mit tudom, a népi hagyományokat, meg a néptáncot, zenét, ilyesmiket, pedig ezt például Amerikában falják, imádják az ilyen kulturális dolgokat, és itt meg majdnem, hogy szégyellik az emberek magukat. Erre van egy példám, hogy elment egy ismerős család Csíksomlyóra.
A búcsúra.
Igen, a búcsúra. És vitték magukkal a metropolitán, kozmopolitán, felnőtt, csinos, helyes, okos lányaikat. És mentek ki a búcsúra, ez a két lány, az pedig felöltözött Erdély ilyen népruhába,
népviseletben.
És eddig a falubéliek szégyelték, hogy ők népviseletbe mennének, mert hogy ők inkább, mit tudom én, a jeans, meg ilyesmi a menő. De amikor látták, hogy ez a két tényleg világi, tanult, művelt lány nem, hogy nem szégyeli, hanem hogy büszkén felveszi azt a népviseletet, akkor ők is gyorsan előszedték. Tehát szerintem inkább ilyesmin kéne dolgozzunk, hogy ne az legyen, hogy az egyik jó, a másik rossz. Hát én teljesen amerikai is vagyok, meg magyar is vagyok, és nem kell az egyiket ocsmárolni ahhoz, hogy a másik jó legyen, és vice versa.
A vicces és a jó dolgokon kívül mi az, ami önnek valóban maradandóként megmaradt burkasztőlőből, ebből az egész pedagógiai szellemből, ebből a kinti emigráns magyar gimnáziumi szellemből? A gyermekeinek mesél erről, és hogyha mesél, akkor mit emel ki, hogy akkor megkérdezik, hogy mi volt a jó ebben, vagy egyáltalán mit jelentett az ön számára burkasztőlő?
Hát én nagyon büszkén mondhatom, hogy habár ők nem jártak oda, teljesen megértik, mert ők is cserkészként növekedtek, ők is Chicagóban születtek, és teljesen megértik ezt a emigráns dualitást, és azt is, hogy az embernek a szíve összeszorul, ha elkezdik a magyar himnuszt. És szerintem az nem minden magyarországi magyarnál van ez így.
A Jókai nevet és a Jókai családi hagyományt és hagyatékot az ön gyermekei mennyire értékelik? Ők fiatal gyerekként, ugye már sokadik generációként, mit tudnak kezdeni ezzel a hagyománnyal és ezzel a névvel? Hiszen nyilván őket is azért megkérdezik, nem? Gondolom én, a kortársaik, nyilván szóba kerül ez, hogy milyen érzésekkel viselik ezt a nevet.
Hát erre van egy pontos példám. A nagyobbik lányom, Emese, 18 éves, és ő filmrendező szeretne lenni. Na mostan az első igazi komoly filmje, amin most dolgozik, és remélhetőleg tavaszra már meg is lesz, az nagyapjának az életéről fog szólni, a menekülés, hát igazából, hogy hol született, milyen körülmények között, és akkor miért kellett menekülni, a menekülés, Amerikába való kerülés, és akkor végül is a gyermeknevelés, és végül is a halála is, hogy visszahoztuk ide eltemetni, és neki pedig éppen ellentétes élete volt, tehát ő Chicagóban született, és akkor a szülei hozták ide, mint 10 éves gyermeket, és ebbe abszolút bele fogja szőni a Jókai hagyatékot is, és azt, hogy milyen fontos volt magyarságra nevelés, és hogy ez mennyire több ő azért, mert hogy ő tényleg kétnyelvű, kétkultúrájú, és hogy büszke lehet mind a kettőre.
Miért kellett létrehozni a családi alapítványt? Mennyit tudott segíteni ez az alapítvány az önök családi hagyatékának és hagyományának a megőrzésében, vagy a köztudatban tartásában?
Ez azért van, mert Amerikában az szokás, hogyha valaki meghal és temetik, akkor ott szokás ilyenkor azt mondani, hogy koszorú helyet, akkor ilyen és ilyen alapítványnak adományozzanak, amennyit akarnak, és ebből jött össze az alapja az egész alapítványnak. De ez nem rólunk szól, és nem apámról szól, hanem arról, hogy mi vissza tudjuk adni azt, amit mi is kaptunk. Az elején csak arról volt szó, hogy diákoknak a tandíját, meg a megélhetését a pápai református kollégiumban meg tudjuk fizetni, azért, mert apám is oda járt, de azóta meg tényleg burjánzott, tehát árvízkárosultaknak segíteni sajnos az úgy látszik minden néhány évben azért van, meg tankönyveket eljuttatni, meg óvodákat rendbe hozni, meg templomoknál orgonákat elhelyezni, tehát...
Értékelik az emberek az alapítvány segítségét?
Hát szerintem abszolút.
Kapnak visszajelzéseket?
Igen, szoktunk minden évben egy napot, egy este összejönni, és akkor elmondjuk, hogy mire is ment a pénz, hogy mi épült, mi szépült, hány tonna használt ruha került el hova, és akkor sokszor például ezek a diákok, akiket támogatunk, azok el is jönnek, és elmondják, hogy köszönik, és hogy jaj, de jó. Kalottafárból, Kalottaszeg mellől eljött egy női kórus, szintén így köszönetképpen, hogy segítettünk az ottani közösségi háznak a megépítését.
Ez tényleg jó érzés hallgatni, tényleg szívet melengető. Befejezésül egykori burkaszli diákként, cserkészként, cserkészvezetőként és orvosként milyen célokat tűzött ki maga elé, amikor hazatelepült Magyarországra, és hogy érzi, hogy azóta ezeket a célokat sikerült-e, vagy mennyiben sikerült teljesíteni?
Hát az egyik célom az volt, hogy a gyermekeim tényleg szépen megtanuljanak magyarul, és ez abszolút meg is történt, sőt annyira, hogy már felejtenek angolul, és azért szeretném tartani a kétnyelvűséget. Talán nem gondoltam bele, hogy mennyivel kevesebb, úgymond szabadidőm lesz itt önkénteskedni. Amerikában ennek sokkal nagyobb háttere van, az egy teljesen normális dolog, hogy még jól kereső orvosok is néhány napot havonta nem mennek be a rendelőbe, hanem ingyen mennek dolgozni. Nekem voltak ilyen ötleteim, hogy akkor én majd itt rendet rakok, meg segítek, meg ez az amaz, és hát sokszor a mindennapi bajokban és intéznivalókban valahogy eltelik az idő, és akkor a nap végén hát ma már megint nem néztem ingyen beteget, vagy nem vettem részt alapítványi tevékenységben, vagy nem tudtam segíteni a szomszédomnak, de ezen még dolgozom, hogy összeszedjem magam, hogy többet tudjak a embertársaimon segíteni és jobban szolgálni őket.
Amerikai gyerekgyógyászként, magyar gyermekgyógyászként dolgozni Magyarországon. Kedves hallgatóink, ebben a portréban dr. Jókai Kinga gyerekgyógyászt, főorvos, szakorvost hallották. Köszönjük a beszélgetést.
Én is köszönöm.